Beszállókártya. A harmadik világ üzleti lehetőségei.
A Gazdasági Rádió és a Tropikál magazin közös műsora.
A mikrofonnál Lakatos László.
Köszöntöm a hallgatókat. Az iszlám vallás által engedélyezett, vagyis halál termékek piaca egyre jelentősebb Európában, és az arab, valamint az iszlám országok egyre fontosabb piacai az európai termékeknek. Ezért a következő percekben egyrészt a halál minősítésről és annak követelményeiről beszélgetek vendégemmel, valamint arról, hogy a következő napokban megrendezendő iráni iszlám csúcson milyen témákkal foglalkoznak majd az iszlám világ vallási és politikai vezetői. Kérem, tartsanak velem!
Beszállókártya.
És vendégem a stúdióban Mihálfi Balázs Csejk, a Magyar Iszlám Közösség egykori alapítója, a halál tranzakciókra szakosodott európai Fatua Tanács elnöke. Jó napot kívánok!
Jó napot, mindenkit üdvözlök!
Már többször találkoztunk itt, de talán aki nincs tisztában ezekkel az iszlám kifejezésekkel. Mit jelent pontosan a Fatua Tanács, mi a dolga, és mit jelent az, hogy halál? Talán kezdjük ezzel ezt a mai beszélgetést.
A halál az a törvényest, a megengedettet jelenti az iszlámban, de ez nem csak élelmiszerre és fogyasztási cikkekre vonatkozik, hanem pénzre, pénzhasználatra is. Ebből adódik, hogy vannak iszlám bankok, amely iszlám jellegű pénzforgalmat engedélyez. Viszont a fatua szó az iszlám döntés, döntvényt jelent. Végülis a fatua tanács az hasonlatos, már elnézést nem akarok itt párhuzamokat, a alkotmánybírósággal, tehát a legfelsőbb szintű iszlámban hozható döntést jelenti. Tehát az, amit még ember hoz. Tehát nem ami a Korán alap van, nyilván abból indul ki, és ebből hoznak mindig a korhoz és a helyhez igazítható döntéseket. Ennek a tanácsnak a központja Bécsben van, és ebben a tanácsban több ilyen vallási tudós részt vesz, és európai vallási tudósokról van szó, akik vagy arab származásúak, de mindenképpen iszlám vallások, de van közöttük már felvett vallás, tehát német, belga, egyéb származású illető is, és ez a tanács, ami megalakult idén májusban, arra jött létre, hogy a halál tranzakciók fölött ítéletet mondjon, azaz engedélyezze, hogy ez megy, ez nem megy. Erre szabványokat dolgoztunk ki.
Európán belül ennyire népszerű, illetve ennyire fontos szerepet tölt be az iszlám vallás, hogy kell egy külön szervezetet létrehozni, hiszen most már olyan tömegűek ezek a tranzakciók, hogy felügyelni kell, vagy mi az ok annak, hogy most létrejött ez a szervezet?
Ha Oroszországot is belevesszük, akkor 45 millió muzulmán vallású személyről van szó Európát tekintve, hogyha nem vesszük bele Oroszországot, akkor 17 millióval kevesebb. És itt csak az oroszoknak a európai területeiről beszéltem. Ez elég nagy szám. A másik, hogy azért Európa nem tud meglenni a jövőben sem a piacok nélkül, és hosszú távon az iszlám piacok azok biztos, hogy ott fognak állni, hiszen önmaguk nem képesek saját élelmiszerüket, fogyasztási cikkeiket megtermelni, és végül is fizetőképesek. Tehát Európa mindig a termelő oldalon lesz, és az iszlám piacok pedig a fogyasztói oldalon. Ehhez pedig kellenek olyan szabványok, szabályok, amelyek ezt a iszlám fogyasztási struktúrát és előírási rendet itt lekövetik és auditálják.
Az Európai Fatua Tanács elsősorban az iszlám államokba irányuló európai export támogatására jött létre, vagy pedig az Európában élő muszlim lakosok fogyasztása is olyan mértékű már, hogy az önmagában is akár eltartana több ilyen szervezetet is?
Mindkettőt. Nyilván több ilyen szervezet is van, de nem ilyen. Ez alá besorolt több ilyen szervezet van, amelyek helyi jellegűek. Ez európai jogkörrel bír, amiről most mi beszélünk, de nyilván az export az meg kifejezett érdek. Itt tehát nem egyszerűen arról van szó, hogy vallási kérdés, mert már mi sem azt mondjuk, hogy halál önmagában, hanem halál industry, meg halál business. Tehát ez egy halál iparról beszélünk. Ez évekkel ezelőtt nem volt ilyen fontos. Most egyre fontosabb, és azért, mert bekövetkezett ez a pénzügyi válság, aminek a folyamatát átszenvedtük mi is, és nagyon sok iszlám alapú pénz tűnt el ebben a válságban. És maguk a hívők azt mondták, hogy van nekünk saját pénzügyi rendszerünk, van saját szabályrendszerünk, kövessük mindazt, mert aki azt követte, az nem ment bele ebbe a válságba, lásd Malázia, Indonézia pénzügyi piacai. És ez az a dolog, ami életre hívta, revitalizálta a halálipart, és ebből a pénzügyi forrásból, pénzügyi háttérből, amely úgymond halál pénzek és halál befektetések. Ez bement a halál iparba, és ez elindított egy új irányt.
És hogyan lett ön magyar létére ennek az iszlám szervezetnek az elnöke? és az, hogy ennek a szervezetnek az elnöke magyar, ez jelenthet-e a magyar termékek, a magyar gazdaság számára valamilyen előnyt az iszlám piacokon?
Ez egy megtiszteltetés, hogy beválasztottak és megválasztottak ebbe a pozícióba. Ennek az az alapja, hogy az én koncepcióm győzött a többivel szemben, tehát ezt pályázni kellett. A másik dolog, hogy magyar, nem magyar, hát a mennyországban sincs kiírva az, hogy magyar mennyország, vagy ilyen mennyország. Aki tud, az tud, aki nem tud, nem tud, és majd kiderül, hogy nekem igazam volt, amikor a koncepciót elbírálják a túlvilágon. Magyarországnak a szerepe mindenképpen erősödik. Azért, mert a halál ipar olyan minőségi termékeket vesz föl, ami szerintem a volt kelet-európai vagy a mai kelet-európai térségben jobban előállíthatók, mint Nyugat-Európában. Nyugat-Európa az intenzív termelés miatt, a sok felhasznált hormon, antibiotikum, vegyi szennyeződés miatt mind a környezetét, mind az áru alapját beszennyezte. Ami a halálipar szempontjából csak mértékkel elfogadott, meg kell határozni azokat a beavatkozási pontonkat, intervention value-kat, amelyek alatt ez elfogadható, amelyek fölött nem. Na most ilyen szempontból Kelet-Európa szűz terület, egész Ukrajnát beleértve, hiszen ott nem volt még, ami mérgezze annyira a termőt talajokat. Na most nem beszélek a volt szovjet laktanyákról, meg az egyéb dolgokról.
Vagy akár Csernobil környékéről.
Vagy akár, nyilván nem erről beszélek. De itt, hogy mondjam, érezni, hogy a gyümölcsöknek más az íze, a termékeknek más, ez azért van, ugye, mert még nem műíz, nem a vegyszeren nőtt fel itt semmi. És ha az állattenyésztést nézzük, akkor vannak olyan nyugat-európai területek, ahol az intenzív termelés miatt olyan állatsűrűséggel dolgoznak, hogy óhatatlan tonnaszámra antibiotikumot kell betenni az alapanyagba, a tápanyagba, mert különben egy betegség elkezdődik, nincs, aki véget vetne. Na most nyilván ez a mennyiségű antibiotikum benne marad a húsba. Na most eddig a halál addig szólt, hogy hogy vágom le az állatot. De most azt is meg kell nézni ezután, mert már máskort írunk, és ezért vannak FATOA bizottságok, és ezért alakult ez a szervezet is, mert ma már nem mindegy, hogy mit vágok le halál módon. Tehát egy darab mérget is le tudok vágni halál előírások szerint, az még méreg marad. Tehát nekem most már tovább kell menni ebben a kutakodásban, megnézni a termőtájat, a víz, a talajminőséget, és arra ráépíteni az egész halál struktúrát.
Magyarországon van halál industry? Tehát ez egy létező dolog, vagy most épül?
Hogy ne alakulgat, tehát mindig a piac alakítja, tehát nem attól alakul, hogy mi elkezdünk kampányolni, hogy gyerekek, nincs is szebb, mint a halál, és miután Magyarország is nyit a globális nyitás miatt ezekbe a térségekbe, igenis van, és vannak is minősítő intézetek, mert mi nem azok vagyunk, tehát mi a fatuát adjuk ki, de itt a Magyar Iszlám Közösség is, vagy az IIDZ nevű szervezet is, mint ebben a térségben elfogadott minősítő szervezetek, járnak, auditálnak és adják ki az engedélyeket.
Éppen tegnap adtak át egy halál húsboltot, és ezt azért tartom fontosnak megemlíteni, mert ugye egy ilyen húsbolt megnyitása, azt gondolom kell az önök engedélye, másik oldalon meg kell egy piac. Magyarországon egy ilyen húsboltot fel lehet tartani? Van ennyi vásárló? Mert gondolom drágább lesz, mert olyan elvárásaik vannak, hiszen ön csak párat említett, de ha ezeket is mindenki be akarja tartani, az bizony elég nehézkes.
Magyarországon több halál húsbolt van. Viszont vannak olyan húsboltok, amelyekkel szemben fennáll egy bizalom, van olyan, amelyekkel nem áll fel egy ilyen bizalom. Ezt, hogy mi ezt a referencia húsboltot úgymond megnyitottuk, de nem a miénk a húsbolt, hanem csupán a szabványokat adtuk ehhez, illetve ezeknek a követését ellenőrizzük. Ez nem a mi igényük volt, hanem több nagykövetség jelezte felém, hogy mindig engem Bécsből kérdezgettek, hogy na ez jó vagy nem jó? Nem jó vagy nem jó? Mondom, fogalmam sincs, és lelkiismerettel ezt nem tudom bevállalni, hogy nyilatkozom, hogy jó vagy nem jó, de addig mondogatták, míg megkérdeztem őket, hogy ha mi csinálunk egy húsboltot, azt ők el fogják fogadni? Lesz ennek vásárló ereje? Lesz olyan, aki igen, és akkor összejöttek a diplomaták, a muzulmán országoknak a diplomatái, és közös kívánságuk volt az, hogy egy ilyen létesüljön. Nos, ez megjött, ez az igény, és egy jó két hónapos felkészítés kellett ahhoz, hogy ezt a húsboltot olyan formára hozzuk, ami a mi igényünknek és szabványunknak is lekövetője lehet, de ez nem csak azt jelenti, hogy hús, mert nem erről van szó, Végigmentünk az egész termelési folyamaton, egészen odáig, hogy az állatokat is bevizsgáltuk, és az állatok takarmányát, magukat a farmokat.
Tulajdonképpen meg kellett találni azokat a farmokat.
Így van.
Ez mennyire volt bonyolult?
Nagyon bonyolult volt, mert sok farm nem felel meg.
És akkor ezek szerint volt olyan farm, ami vállalta ezeket a kemény feltételeket?
Állatfaj függő, ugyanis szarvasmarhába, tehát akik maraúst állítanak elő, ott könnyebb ennek a lekövetése, mert egyszerűen kicsapják a legelőre és legeli a biót. Viszont ott, aki pulykát, csirkét termel, ott nehéz.
Ide akartam kiukadni, mert hogy a pulykáról lehet tudni, hogy hát annyira kényes jószág, kényesebb, mint a csirke, hogy nem akarom senkinek rontani az üzletét, de jó eséllyel gyógyszerezett pulyka mellett veszünk.
Így van, és éppen ezért ebben a húsboltban a csirke és a pulyka hús nem kapta meg a halál taib minősítést, csak halál. Tehát mi igazoljuk, hogy halál módon lett levágva.
Aha. De hogy itt ezen belül is lesz
két különböző kategória, de a marhahúsnál ki van téve az, hogy halál taib, tehát olyan kategória, aminél a hús beltartalma is megfelel. Nem az iszlám igény, az emberi fogyasztás igényeinek, mert az félreértést el kell oszlasszak. A halál az nem muszlimoknak szól, ez mindenkinek szól. És még egy fontos tán, hogy aki viszont bevállalja azt, hogy a magasabb minőségi kategóriát veszi, annak az árkülönbségét mi nem tesszük zsebre. Azt betesszük egy alapítványba, és ebből jótékonyság fog származni. Tehát elköteleztük magunkat, hogy a mély szegény régióban, és nem is fontos, hogy a mi nevünk alatt bizonyos intézeteket, intézményeket segítünk belőle.
Most akkor egy nagyot lépünk. Most el kell áruljam, hogy ez a mai műsor felvételről megy, hisz amikor ezt a beszélgetést hallják a hallgatók, Mihálfi Balázs Sejk már Teheránban lesz, egy iszlám konferencián, iszlám csúcson.
Ez a 28. alkalommal megrendezett iszlám konferencia, mindig így évelején, januárban ül össze, és hát gyakorlatilag az aktuál politikai eseményeket vesszük sorra.
Hát lesz miről beszélniük, hiszen ha az elmúlt év iszlám vonatkozású híreit nézzük, akkor mondjuk itt van mindjárt az ISIS, vagyis az iszlám állam létrejötte, és hát ugye ez a terrorszervezet mégiscsak az iszlám nevében teszi azt a sok borzalmat, amit tesz. Bár ön, amikor a legutóbbit járt, határozottan kijelentette, hogy az iszlám államot azért ne keverjük össze
semmi a köze muszlimokkal. Az
de ha semmi köze az iszlámhoz, akkor mégis mi ez az ISIS?
Amerika és Izrael alapított egy államot, úgy hívják, hogy ISIS vagy ISIL. Ez azért kellett, mert Amerika és Izraelnek érdeke, hogy ilyen destabilizációs pontok létrejöjjenek a világon, amelyek hosszú távon lehetővé teszik a félelem eladását. Na most Amerika és Izrael alatt én nem Amerikát és Izraelt értem, hanem azt a pénzvilágot, amely ezeket a, hogy mondjam, izomrendszereket fölülről agyként mozgatja. Na most nekünk, muszlimoknak semmi érdekünk olyan szervezetek és államok és destabilizációs pontok létrehozása a világon, amely pont minket írt. Speciál ezek az országok, ezek a pontok, akár Maliban, akár Szomáliában, akár most éppen Irakban jönnek létre, az első dolguk, hogy az ottani békés iszlám lakosságot kiírtják. Ugye ebből már logikai alapon sem jön össze, hogy ez minket érdekelne, sőt ellenérdekeltek vagyunk. Viszont felfogtuk azt, hogy ilyen hatalmas gigászi támogatókkal létrehozott hátterek mellett valamit kell tenni. Így módon ezeket vitatjuk meg, hogy meddig vallási, meddig politikai, meddig katonai egy ügy. Na most ez is nagyon összetett ügy, mind az ISIS, mind az öbölhelyzet, mind ki melyik oldalon mit tesz be ebbe. Azért ne feledjük, hogy ezek az emberek valahonnan támogatást kapnak. És nem közvetlenül kapják a támogatást, hanem közvetítőkön keresztül, akik viszont öbölmenti országok. Tehát nem mindegy, hogy kit milyen kategóriába veszünk be, milyen mélységben kritizálunk vagy védünk. Ezt át kell nézni.
És egyébként ez a téma lesz a legfontosabb, vagy vannak még az iszlám világon belül olyan fontos témák, amelyek talán mondjuk, mivel hogy a médiát azért főként ez a tematika uralja az iszlámmal kapcsolatban, amik talán hozzánk el sem jut, és önök fontosnak tartják.
Hát ami nagyon fontos, ami megosztottságunk, ami szintén politikai kérdés, nem vallási kérdés.
És hát valahol ez is támogatja az ilyen ISIS-szerű képződmények létét.
Végül is 100 éve, amikor 1923-ban a török oszmán kalifátus megbukott, illetve ledöntötte a szaudi vahabita uralkodó segítségével, ugye az antant hatalmakról van szó, az első világháborúról és Atatürk feljöveteléről, tehát ki is buktatta meg, tehát szaudi, vahabi, szelefi, iszlám irányzat segítségével buktatták meg az 1400 éves iszlám kalifátust. Most ez a kalifátus, legalábbis ilyen néven, próbál iszlámot terjeszteni, de ez nem iszlám. Tehát ez, ami most az elmúlt 100 évben az iszlám név alatt kommunikálódott, ez szégyelnivaló dolog, ebből kiállunk, ezt nem tudjuk megvédeni.
Egyébként a muszlim hitű fiatalok körében, akár itt Európában, akár néhány arab országban egyre népszerűbbek az ilyen ISIS-hez hasonló radikális, fundamentalista terrorcsoportok.
Ennek oka van. Itt van ez a kérdés, mint iszlám kérdés Európában 40 éve a szőnyeg alá söpör.
De hogy önöknek ez gondolom hasonlóképpen nagy probléma.
Óriási probléma. Ugyanis a helyzet az, hogy ez egy normális emberi igény, hogy az emberek oda mennek, és ott érzik otthon magukat, ahol befogadás van, ahol szeretet van. Na most ott, ahol itt van 40 éve, 50 éve, már a harmadik generáció, és nincs befogadás, és mindig másod-harmadosztályú állampolgár valaki, az első olyan helyre, ahol csettintenek, és van befogadás, odaáll. Tök mindegy, hogy ez az ember művelt, nem művelt, egyetemet végzett, nem egyetemet végzett. És ez a legnagyobb veszély. Tehát elismerjük, hogy ez egy óriási primitivizmus oda beállni. De azt is el kell valahol mondanunk, hogy ez Európa felelőssége, hogy idáig jutott ez a kérdés.
Jó, de hát gondolom, hogy önök nem arról fognak beszélni, mert ez nem biztos, hogy előre visz. Hogy ott házon belül, ha tetszik, arról beszélnek, hogy más miről tehet. Gondolom azt fogják megvitatni, hogy önök mit tehetnek. Házon belül a sejkek, a vallási vezetők mit tehetnek azért, hogy ne erősödjön tovább a radikalizmus iránti vágy.
Most lehet, hogy sokakban erős kritika fog élni a szavai miatt. Át kell mennünk nekünk is egy modernizáció. Nem a vallásnak, a vallási gondolkodásnak. Amin átestek többi vallások, nekünk is át kell. Ki kell jönnünk az ókorból. Tehát a mi vallási gondolkodóink, az emblematikus személyeink, és itt megint csak el kell oszlatnom, vannak jók, vannak olyanok, akik csak nem ők kapnak pódiumot, nem ők kapnak megnyilvánulást. Ugyanis az iszlámról gyakorlatilag csak negatív hírek jelenhetnek meg. Na most, akik viszont mennének a korral, ők nem kapnak lehetőséget, megnyilvánulási lehetőséget. Ők rejtve maradnak, pedig ők is vannak. Ha ők lennének azok, akiket a világ megismerne, akkor például Imrán Hussein és Abu Leilama Dúdi, vagy Ahmed Deidát is sorolhatnám, akkor a világ egész másképp véleményezni az iszlámot.
Mennyire pénzkérdés az, hogy modernizálható legyen az iszlám világ? És itt most a modernizáció alatt valóban a gondolkodásbeli modernizációt, vagy a vallás felfogás vagy vallás magyarázati modernizációra gondolok. Mert ugye azt látom, hogy a legnagyobb probléma mindig a szegény térségekből jön, és valahogy ott mindig csak a radikális és szinte sátáni erők működnek.
Akár iszlámnak, akár kereszténységnek, teljesen mindegy, hogy nevezem, két ellensége van, a szegénység és a gazdagság. A pénznek a nem léte, vagy a túl bő megléte, az mind alávág ezeknek a ideológiáknak. Ami helyre tenné a dolgokat, az a műveltség, az a kultúra. Tehát nem a pénz oldaláról, bár az is pénzkérdés, de a kultúra oldaláról kellene megközelíteni. A világ kulturálisan van nagyon elmaradva egyes régiók a másikától, és hogyha ez nem lenne, akkor talán ez a kiegyenlítődés meghozna a gyümölcsét a vallási területeken is. Valahol az iszlám nem ez volt. A világra haladást hozott, tudományt hozott, csillagászatot hozott, matematikát hozott, biológiát, pszichológiát, mindent hozott. Ez nem ezen a szintű gondolati síkon mozgott 1400, 1200, 1100 évvel ezelőtt. Bekeverkezett egy történelmi hanyatlás korszaka, ami devalválta ezt az egész időszakot. Megszűnt a Kordoba-Bagdad tengely, ami annak idején körülbelül a NASA-hoz hasonlítanám, ami tudományt jelentett. És a mai iszlám világ az a múltjából él, de önmaga már nem termeli ki azokat a gondolkodókat, és valahol nem próbál integrálódni abba a rendszerbe, ami felé a világ halad. Ez kulturális kérdés, és ez nem háborúkkal kezelendő, és ez nem erőszakkal kezelendő, hanem párbeszéddel, együttműködéssel, és gazdasági folyamatok egybe hangolásával.
Na, hogy látja, mennyire lesz egység ebben? Mert hát a megosztottság az látszik erősen.
Az biztos, hogy nem lesz egyetértés, mert mindenki a saját vonalán meg van győződve, hogy az a legjobb, és ott az elit csapat. Egyébként Iránon belül pont egy takrib al-mazahib, azaz, hogy iszlám irányzatokat közelítő és célzattal rendelkező szervezet hozza létre. Már a konferencia szervezőjét így hívják. Viszont az a tény, hogy ez a konferencia egyáltalán összeül, és erről már beszélünk, az egy óriási haladás. Biztos, hogy mindenki mást ért iszlám alatt, mindenki mást hoz az agyában oda, hiszen nem csak könyvekből tanultuk az iszlámot, hanem van, akinek az apja, a nagyapja, a családja, a tradíciója az, és az a tradíció mindenhol más és más és más. Ez mindenhol elhajlott a saját kultúra, a saját politika, a saját terület igényei szerint. Na most, amikor Marokkótól Indonéziáig bezárólag beszélünk egy ilyen vallásról, ott iszonyú nagy különbségek lehetnek. Tehát nem is a különbségeket kellene áthidalni, mert azok meg kell, hogy maradjanak, hiszen azok így szépek, ahogy vannak, hanem egymás elfogadását. És ez az, amiben nekünk lépnünk kell.
Az időnk az gyakorlatilag elfogyott, de itt mondott valamit, amivel azért én vitatkoznék, mert azt mondta, hogy maradjon mindenhol más, mert az úgy szép. Na de hát, ha csak a tálibokat nézem, hát azt én nem mondanám, hogy az úgy szép, ahogy van, hiszen az egy nagyon komoly tömegeket tart gyakorlatilag elnyomásban.
Nyilván nem erre gondoltam. Itt arra gondoltam, hogy különböző gondolkodás iskolák vannak, hol úgymond az ortodoxia felé, hogy így mondjam, hol pedig a liberálisabb irányzatok felé nyitottak. Mindegyikre szükség van. Nem arra, hogy a nők és a külső, ez természetesen egyetértünk, hanem arra, hogy mindig az ortodoxia az, ami megőriz valamit. Hogyha nem lenne, mit tudom én, izraelita ortodoxia, akkor nem őrződne meg évezredeken keresztül a vallás. Itt is az ortodoxia az, ami képes arra, hogy a gerincét alkossa, és a szent szövegek megmaradnak, stb. De ugyanakkor nem az ortodoxiának kell képezni az egyetlen vonalat, ami arra jellemző, hiszen kell egy más gondolkodásnak is a világ haladása felé, nyitása felé, amely, és ezek között ezer változat. Tehát ebbe értem a különbözőséget, hogy minden gondolkodásra szükség van, persze az erőszakot azt elvetem minden csirájában elvetem.
Nem lesz ez egy könnyű menet, és gondolom, hogy nem is fogják itt megváltani a világot ezen az nem egy már tanácskozáson. Én nagyon köszönöm Mihálfi Balázs Sejknek, a Halal tranzakciókra szakosodott európai fatwa tanácselnökének, hogy vendégünk volt, és kérem, hogy egy későbbi időpontban tájékoztasson minket, hogy mi történt ezen a tanácskozáson.
Köszönöm szépen.
Beszállókártya.
A hallgatóknak köszönöm a figyelmet, hallgassák továbbra is a Gazdasági Rádiót. Ezzel a műsorral legközelebb jövő héten kedden, ugyanebben az időpontban, tehát a 3:30-es híreket követően jelentkezem ismét. További szép napot kívánok. Lakatos Lászlót hallották.
Beszállókártya. A harmadik világ üzleti lehetőségei. Beszállókártya.
A Gazdasági Rádió és a Tropical Magazin közös műsora.